Kedves testvérek, imádkozunk papi hivatásokért. Uram, ne olyan papokat adj nekünk, amilyeneket megérdemlünk, hanem jó papokat adj nekünk, Uram, akik átérzik hivatásuk fenségét, és nem saját dicsőségüknek tekintik azt, akik neked kívánnak szolgálni, és nem nevedben zsarnokoskodnak, akik hűségesen feltárják előtted terveidet, és nem saját elgondolásaikat erőltetik ránk, akik a te igazságaidat hirdetik, és nem saját elképzeléseikbe ragadnak bele egyre jobban, akik nem restellenek mindenfelé rólad beszélni, de tudnak saját magukról tapintatosan hallgatni, akik meggyőződéssel hiszik és vallják mindazt, amit te tanítasz, nem csupán velünk akarják megtartatni evangéliumodat, akik nem akkor nyugtalankodnak, ha miattad megbántják őket, hanem amikor az ő hibáik miatt túlcsárolnak téged, akik a vagyon harácsolásában nem kelnek versenyre velünk, hanem nekünk példát adva előttünk lépnek a göröngyös útra. És kérjük, Uram, segíts minket, hogy megértsük azt is, hogy ők itt csak emberek, és segítsd őket is, hogy egyre jobban megértsék és megéljék, hogy mi bennük keresük a te jóságos arcodat, Uram. Kedves testvérek, kedves Mária rádió hallgatók! 1932-ben Tóth Piamér Dublinben járt a világkongresszuson. A hajóúton, hogy lett-e tengeri beteg, nem találtam rá feljegyzést, de június 16-án beleírt a jegyzeteibe, a skót megkérdezi a tengeri út előtt, hogy van-e biztos szer a tengeri betegség ellen. A másik skót társa válaszol, természetesen, tarts egy aranypénzt a fogad között. Július 25-én indul haza. Alig érkezett meg a nyár közepén Budapestre, mindjárt munkába fogott. A következő tanév szentbeszéd sorozatát részletes vázlattal ilyenkor szokta kidolgozni. Most is így tett. A teljes zavartal a nyugalom érdekében megfelelő megoldást kínálkozott. Előtte alakították át verőce mellett álló régi püspöki nyaralót papi otthonná. A szép vidék, nagy erdőség közepén álló otthon a legalkalmasabb környezetnek látszott a természetet kedvelő világhírű szónok számára, hogy észrevétlenül Isten csodás természetének szépségei között keressen szavakat a teremtő dicséretére. A felújított kastély mellett közvetlenül egy kis kápolna is állt. Itt mondta minden reggel 7:30-kor szent miséjét. Előtte azonban mindent szokott napirendjének megfelelően végzett el. És így egy órás elmélkedés és a felöltözés idejét figyelembe véve 6 óra volt a pontos kelés ideje. Amíg megreggelizett, vette könyveit, és az egyik erdei ösvényen elindulva félreeső helyet keresett munkájához. Mint hogy azután névenként megjelent ezen a helyen, gondosan előkészítettek mindent, amire szüksége volt. Előtte a gyepet tisztították meg. Később kis asztalkát állították oda egy paddal, amit aztán akkor sem távolítottak el, amikor számára a pihenés ideje befejeződött. A pihenésre érkező vendégek állandó érdeklődése központjába került a Tóth Piamér padja, és nagy kegyelettel nézték még évekkel később is az erdei útról nyíló tisztásra, amelynek közepén állt az egyszerű összerott asztal. Sok-sok ezer új életre keltő sor született meg rajta. Csak délután lett vége az imádsággal megszakított álmélkedő írásnak. A csattogó madárdal, az augusztusi égen átúszó hófehér felhők, távoli toronyból ide találó harangszó, mind-mind Isten végtelen szeretetéről beszélt. Újabb és újabb biztatás volt ez az állandó apostoli tűzben élő lélek számára. Mindenáron meg kellett nyitnia az emberek szemét és szívét, hogy meglássák Krisztus követése a legnagyobb boldogság. Tihamér szükségesen kívül nem érintkedett a nyaralókkal, csak így tudta előre kijelölt munkáját elvégezni. De ha történetesen találkozott egyik-másik vendéggel, szívesen elbeszélgetett velük. Ilyenkor bepillantottak lelkében, és őszinte bámulattal ismerték el magukban, hogy vendégtársuk minden gondolata, minden szívdobbanás Isten országának terjesztésére irányult. Így történt, hogy egy pap vendég éppen akkor sétált padja felé az úton, mikor mélyen elmerülve dolgozott. Most is, amint meghallja, hogy valaki közeledik, kilép az útra. Éppen egy kis szünetet akar tartani. Messziről tompa zajongás szűrődik fülükbe. Hallja, mi az? Figyelje csak! Egyik pesti legény egy labdarúgó mérkőzést játszott. Egy erős hangú férfi beszélve kísérte. Látja, így szólt, beszélhetünk akármit az embereknek, ma csak ez kell, rádió meg sport. Azután néhány percig elbeszélgetett, majd visszatért munkájához. Igen, ha a mai embernek egészséges élet kell, megmutatja nekik az evangélium üdítő friss levegőjét, a rádiót hallgat, hallja meg azon keresztül is Isten üzenetét. Ezért kellett neki szünet nélkül dolgoznia. De a legnagyobb mű, amit folyton nemesített, szépített saját élettökéletessége volt. Bármilyen időben lepte meg valaki, mindig a legnagyobb lelki fegyelmezettségben, rendíthetetlen hitről tanúskodó derűs életfelfogásban találta. És ez kicsit nagyot ellenállhatatlanul odavonzott körébe. Örültek, mikor elérkezett a közös ebéd ideje, mert ilyenkor közvetlenségével, fegyelmezett szellemes társalgásával mindenkibe életkedvet, bizalmat öntött. Az asztalfőn volt állandó helye, de nem ez jelentette az elismerést, hanem példájával és szavával vitt mindenkit a tökéletesség felé. Ebéd után mindig szentséglátogatásra ment a szomszédos kápolnába. Ilyenkor egyik nyáron leghűségesebb kísérője egy 7-8 éves fiúcska volt. Megilletődött tisztelettel, de nem kisebb szeretettel szegődött melléje. Reggel ő minisztrált a tisztelendő bácsinak, majd igyekezett, hogy reggelinél is vele legyen. Tihamér mindannyiszor utánozhatatlan egyszerűséggel beszélgetett el vele. Gyere, öcsi, mondta neki sokszor, megtenem a zsömlédet vajjal. És mindig nagy szelet vajat tett a kis minisztránsa kenyerére. Az isteni szeretett lányainak nevetett nővérek gondozásában álló ház kifogástalan rendjét szerette. Ez is egy okkal több volt számára arra, hogy ahol csak teherte, apácákat hívott a vezetés alatt álló intézményéhez. Augusztus végén rendszerint az évi lelki gyakorlat következett. Ebből lelkileg felfrissülve új erővel fogott hozzá, hogy még többet tegyen Isten országáért. Az 1932-33-as tanévben a megnehezedett anyagi viszonyok ellenére különböző újításokkal tökéletesítette a papnevelés külső feltételeit is. Ezek közé tartozott elsősorban, hogy miután kérésére a herceg primását megengedte, az isteni szeretett leányait hívta be az intézet belső gondozására. A jó nővérek nem csak a munkájukkal fáradoztak napestig a jövendő papokért. Állandó imájukkal is támogatták a rektor szívügyét, a szent kispapok nevelését. Még az elmúlt évben az ünnepélyes köszöntő keretében említette meg az új kormányzó, hogy a levelek diákjainhoz sok kötetét már megírta, egyet azonban még nem, és ezt nem is fogja megírni. Ezt mindenkinek önmagának kell megírnia, mert az a szent kispap és a szent pap eszménye, amely mindannyiunk életében megvalósulására vár. Ne gondoljuk, hogy mindenkitől valami egyoldalú és egyöntetű lelki irányt kívánt volna. A szentségről vallott világos álláspontja az volt, amit saját maga egész életében gyakorolt. Miután meggyőződött az eszmének helyességéről, másoktól is ugyanezt kívánta meg. Egy sor sem írt le anélkül, hogy megvalósítására ne törekedett volna, és egy olyan tanácsot sem adott, amelyet maga ki ne próbált volna. A 20. században kiegyensúlyozott lélekkel és testtel kell indulnia az ifjú papnak Isten akaratának teljesítésére. Éppen ezért a nyári szünetről visszatérő kispapokat a megcsinosodott kertben új tekepálya fogadta. Tornaórákra is hetenként kétszer kell menniük két csoportban. A sétákra különös gondot kell fordítani, hogy mikor elkövetkezik a tanulás ideje, akkor ott is tökéletesen megbírják állni a helyüket. Gondoskodik arról, hogy a lelkélet is minél több igazi élménnyel gazdagodjék. Az ünnepi fényben ragyogó díszteremben a karácsonyi faünnep felejthetetlen élmény. Egy-egy előjáró mondja évről évre latin nyelvű ünnepi beszédét, majd a növendékek szónoka köszöntötte a jászolba fekvő kis Jézus. Mert ebben az évben megtisztelte megjelenésével ezt az estét a pápai követ is. Közvetlen szavakkal szólt ő is az ünnepi izgalommal figyelő kispapokhoz, és apostoli áldását adta rájuk. A vacsora után ünnepi zsolozsba és a pásztorok hódolatáról éneklő éjféli misa következett. A rektor, ha történetesen nem ő beszélt a rádióban az egész országhoz, ragyogó szemekkel figyelte a szertartás minden mozzanatát. Elég volt az ő arcára tekinteni, hogy az ember meggyőződjék róla, látja és közvetlenül elbeszélget most az oltáron megjelenő üdvözítővel. Meggyőződése volt, hogy az oltári szentség előtt rajzolódnak a papi lélekre a legnemesebb vonások. A nagy tudást hosszú elmélkedésekbe kell alkalmassá tenni az Úr Jézus szolgálatára. A modern lelkipásztor kifejezés nem jelenti a szervezés mesterét, a nagy taktikust, a bankette kedvelt vendégét, a kitűnő társalgót, a kiművelt szakértőt, hanem olyan papot jelent, akiben Szent Pál apostoli tüze a szentek bensősége és alázatos egyszerűsége párosul alapos tudással, a kor problémái meglátásával, aki nyílt szemmel, érző szívvel, a beteg lelkekhez nyúlni tudó érzékeny tapintattal rendelkezik, olyanokra van szükség. De mindezek felett és mindezek előtt kifogástalan, tündöklő, tiszta papi élettel imponáló papi jellemmel nyilvánul meg, amit elvárunk a papoktól. Minél nagyobb korunk szellemi nyomora, minél kínosabb az élet ritmusa, annál inkább rászorul az emberiség a természet fölötti életet élő papságra. Aki ilyen nyíltan és keményen beszél az eszmények szerinti életkötelességeiről, annak már biztosan kell állni a tökéletesség útján. Igaz, neki állandóan térden állva is kell imádkozni az álhatatosságért. Pihamér sokat imádkozott, és imáiban megemlékezett mindazokról, akit az Úrhoz akart vezetni. Imájában elsők voltak azok a papok, akiknek az életét együtt pályalta az Úrral. Ebben a tekintetben noha véleménye szigorú volt, a kérdezték hallgatott. Olyan papokkal szemben, akiket kötelességmulasztónak vagy könnyelmieknek tartott, nehezen tudott felmelegedni. De szent miséjében, munkája közben annál többet imádkozott értük. Úgy tűnik, mintha teljesen a kispapok nevelése vette volna igénybe minden erejét. Noha teljesen odaadta magát nekik, más irányban is tudta éltető melegét sugározni a lelkek felé. Hogy mit jelentett ő a fiúk számára, arra jellemző a következő levél. Vagy 5-6 évvel ezelőtt történt, hogy egy ismerős néni volt nálunk, akinek körülbelül velem egykorú fia van. Rólunk beszélgettek, és én a másik szobában akaratlanul is tanúja voltam néhány részletnek. Az a néni panaszkodott, hogy mennyire félti a fiát, nem tud rá vigyálni, stb. Akkor az én anyám körülbelül ezeket mondta, én nem féltem a fiamat, mert arra vigyáztó fiamért, és ha az, aki az ő fiúkkal végez, hatástalan marad, akkor hiába lenne minden, én úgysem tehetnék semmit. Azóta bárhova, akármilyen helyzetbe kerültem, mindig úgy éreztem, hogy a főtisztelendő úr mellettem áll, és fogja a kezemet. 8 évvel ezelőtt, amikor az édesapám meghalt, az első utam a főtisztelendő úrhoz vezetett. Én sem szóltam semmit, ő sem szólt. Odaborultam sírva az ölébe. A főtisztelendő úr a fejemre tette a kezét, és akkor olyan jó volt, olyan kimondhatatlanul jó volt. És azóta mindig érzem, hogy a főtisztelendő úr nem vette le rólam a kezét. A főtisztelendő úrra gondolok, és mondhatom, nincs olyan nap, hogy nem tenném ezt, még most is annak a síró, sipogó kis kamasznak érzem magamat, és ott érzem a kezét. Ez ad erőt sokszor. Nagyon messze vagyok attól az ideáltól, amit annak idején a főtisztelendő úr elénk állított, de hiszem, hogy áruló nem lettem. Ebben az utolsó mondatban lehet felismerni a régi cserkészt. A kongreganista cserkésztáborzás utolsó szemléjén tették meg a fiúk évről évre a nagy fogadást, hogy Krisztushoz, a liliomos zászlóhoz, az tiszta lélekhez hű leszek, nem leszek káruló. Ezzel a jelmondattal kezdték levelüket is. Ha valamelyik lelki gyermekének feltűnt a távolmaradása, ilyenkor a jó pásztor követő lelkiatya maga indult útra, hogy felkeresse, segítette, akin segíteni tudott.
Legyetek apostolok címmel Gál Jenő Verbita atya elmélkedését hallották.
Hírpercek.